Bibliát nyissátok ki, kérlek titeket a Jelenések könyvénél. A Jelenések könyvében sok szó van az utolsó korszakról, a világ végéről. Egy kicsit ezzel fogunk foglalkozni most, hogy mit is tanít a Biblia az utolsó idők tanítvány gyülekezetéről. Az utolsó idők egyháza az a mai témánk, hogy a tanítvány gyülekezet. A Philadelphia gyülekezethez írott levelét fogjuk tanulmányozni Jézus Krisztusnak, amely a Jelenések könyve 3. fejezetében a 7. verstől van megírva. Tehát Jelenések könyve 3. fejezet 7. verstől Jézus Krisztusnak a Philadelphiai gyülekezethez írott levelét olvassuk. Helyeteken ülve Bibliáitokban kövessétek, kérlek titeket, akinek van Bibliája, hogyha mellette lévőnek nincs, akkor mutass neki. Mutassad neki az igét. Tehát Jelenések könyve 3. fejezet 7. verstől így hangzik Isten igéje. A Philadelphiai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja a Szent, az igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről, íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme megteszem velük, hogy eljöjjenek, és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar. Tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé. Felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek, azaz a Szent Szellem a gyülekezetnek. Nos, hát a maga a Jelenések könyve sok tépelődést okozott az atyáknak is, a elejének már az első századokban, és vívódtak rajta, hiszen egészen különleges könyve a Bibliának, az újszövetségi szentiratoknak egyedülálló apokaliptikus műve, profétikus műve. Apokalipszis ugye az, amikor a függönyt elhúzod valami. Erről úgy lehet ezt picikét szemléltetni, hogy mikor a szobor lelepezés történik, ugye van egy szobor, rajta egy nagy fehér lepel, és akkor nagy tartják a nagy beszédeket, aztán zuty, lehúzzák a szoborról a leplet, és akkor már nem csak a körvonalét lehet látni, hanem lehet látni magát a szobrot. Az apokalipszis egy ilyen dolog, hogy lehúzza a jövőbeli dolgokról az emberi szem által, és nem csak az jövőbeli dolgokról egyébként, hanem az emberi szem, a fizikai szem számára nem látható dolgokról lehúzza a leplet. Ilyen például az Antikrisztus munkája is, amelyre a Biblia azt mondja, hogy titokban folyik, tehát ha titokban folyik, arról tudni csak azt tud, aki előtt a Szent Szellem leleplezi. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az ő szándékai azonban nyilvánvalók előttünk. Azért, mert leleplezte a Szent Szellem. Leleplezte az Atyaisten. Tehát mi keresztények azokat értjük és látjuk meg a mai világban is az antikrisztusi munkáról, az antikrisztus szellemének a munkájáról, amelyről lehúzza a leplet a Szent Szellem. Márpedig a Szent Szellem lehúzza a leplet több olyan dologról, amely történik a világunkban, akár az elmúlt századokat tekintjük, akár pedig az aktuál politikai eseményeket látjuk, nem politizálni szeretnék, hanem Biblia értelemben, a Biblia világosságában szeretném, ha látnánk, mi történik körülöttünk. Maga János, amikor írja ezeket a leveleket, akkor Patmos szigetén van a Jézus Krisztusért való bizonyságtételért. Tudjuk azt, hogy Jánosnak erőteljes szolgálata volt Efézus városában. Efézus városában pedig nagyon komoly üldözések folytak a Krisztus utáni 80-as évek végén, 90-es évek elején. A római üldözés folyt, és többeket öltek meg, pusztítottak el a Krisztusért való bizonyságtételért, és többeket zárt a börtönöztek be. Többek között János is a Krisztusért való bizonyságtételért, így olvassuk a Jelenések könyve elején, került a Patmos szigetére, mint egy börtönbe, és itt kapott kijelentéseket az Úr Jézus Krisztustól, többek között ezt a levelet is az Úr Jézus bízta rá, hogy ossza meg a Kis-Ázsiai, tehát Patmos szigetével szemben lévő, Kis-Ázsiai térségben lévő gyülekezetekkel. A Philadelphiai gyülekezetnek írott levél különleges a levelek között, ugyanis ez az egyik olyan gyülekezet, amelyet nem marasztal el az Úr Jézus, hanem bátorít és megdicsér. Ezért ez egy nagyon fontos tanúságtétel, ami számunkra, és tanúságos a Philadelphiai gyülekezet, hogy hogy lehetett a Philadelphiai gyülekezet minden üldözés, nehézség és nyomorúság közepette olyan erős, hogy az Úr Jézus nem kell, hogy elmarasztalja, hanem bátorítja ezt a gyülekezetet. Megnézzük, hogy mi volt az erőssége ennek a gyülekezetnek, és mit tanultunk mi, mint Új Remény Baptista gyülekezet, mint keresztény hívő emberek, személyek, családok, ezekből az igékből. Magáról a városról azt érdemes tudni, hogy a Philadelphia név ugye testvéri szeretetet jelent, amelyet Adelphos Philadelphos adott neki egyébként, tehát nem egy keresztény emberről van szó, hanem az ő neve és a testvér iránt való elkötelezettsége miatt nevezte ezt a várost el Philadelphiának, Philadelphia városának, a testvéri szeretet városának. Azt is lehet tudni, hogy lehetséges, hogy a gyülekezet születésében közrejátszott Pál apostol két esztendei efézusi szolgálata, hisz efézusi szolgálatáról azt tudjuk Pálnak, hogy két évig folyamatosan nap mint nap tanított a Tyrannusz iskolájában, és kizendült az evangélium az egész ázsiai térségbe. Tehát elképzelhető, hogy a gyülekezet alapítói, vagy az első tagjai éppen Efézusban hallották az evangéliumot Pál apostolon, vagy munkatársain keresztül, akik ezeket a környéki gyülekezeteket meglátogatták. Pontosan nem tudjuk, hogy született, de elképzelhető ez a variáció, verzió is. A másik nagyon fontos dolog az, hogy ma is létező városról van szó, Törökország területén talált ez a város, a város neve Alaszer, vagy Alaser városka, 8000 lelkes város, és döbbenetes dolog, hogy a 99,8%-ban muzulmán Törökországban van ez a város, és a 8000 lakóból mintegy 1300 keresztény ma is. Tehát 99,8%-ban muzulmán országban van egy város, ahol van 8 mecset, meg 5 gyülekezet. 5 istentiszteli hely van, és a görög egyháznak érseksége is van ebben a városban. Tehát nagyon érdekes, hogy rengeteg háborúság, az iszlám pusztítása, a török hódítás és sok-sok viszontagság ellenére megtartotta ezt a gyülekezetet az Úr. Hogy tudta megtartani az Úr? Meg fogjuk nézni. Mi volt a titka ennek a gyülekezetnek, hogy két évezred múlva is azt mondjuk, hogy elmegy abban a városban, és vannak abban a városban hívő testvérek, örökösei azoknak a hitének, akiknek éppen szólt ott közvetlenül akkor ez a levél. Fantasztikus, nem? A többi gyülekezetről tudjuk, hogy nincsenek meg, sőt a városok is megszűntek jó része ezeknek a gyülekezeteknek, tehát romhalmaz a helye, és nincs élő hit, amelyeket int Jézus Krisztus, ilyen Efézus, Szmírna, Szárdisz, ezeket nem találod meg, ezeket a városokat, és a gyülekezetet sem. Kimozítom gyertyatartodat, hogy a gyülekezetet kimozítom helyre, ha meg nem télsz, int őket Jézus Krisztus. Érdekes dolog még az, hogy mintegy 7 évi ostrom után tudták elfoglalni csak a törökök ezt a várost. Nem volt nagy város akkor sem, de addig kellett ostromolni, nagyon modern. A török hadsereg, nem tudom mennyit ismernek történelemből, a hadászati szempontból az egyik legkorszerűbb hadsereg volt. Nagyon komoly tűzérsége volt például a török seregeknek. Ugye másnap az Egri Csillagok című filmből, vagy aki elolvasta a könyvet is, az abból is értesülhetett esetleg a török haderő erejéről, bár az egy kicsit később eseményekről szól, mint itt az 1390-es év, amelyről én beszélek. Az értelmezésekkel kapcsolatosan mondanék egy pár szót, maga a levél értelmezésével kapcsolatban legalább 3 értelmezési lehetőség van, amely az egyház történelem során megjelenik a Jelenések könyvével, de konkrétan Jelenések könyvén belül pedig a 7 gyülekezettel kapcsolatosan. Az első értelmezési mód, amely szintén nagyon fontos számunkra, mint helyi gyülekezetnek adott üzenete Jézusnak, mely a maga korában kihívásokkal, próbatételekkel nézett szembe, és így Krisztus ereje által győzedelmet aratott ezeken a próbatételek felett. Tehát egy konkrét helyi gyülekezetnek írott levél, amely kapott egy nagyon fontos üzenetet a akkori korban lévő kihívásaiban, és adott neki az úgy győzelmet. Másik megközelítésének az igeszakasznak, hogy egy általános tanítással találkozunk, amely bármely korban élő gyülekezetnek és hívőknek szóló üzenet, bátorítás. Azt gondolom, ez is egy nagyon fontos igazság, tehát mind a kettő igaz lehet. A harmadik értelmezés pedig az, hogy Az egyház történelem, és ezzel együtt ugye a világ történelemnek egy bizonyos fázisáról szól, és éppen arról a fázisról beszél ez a levél, amikor az elragadtatás meg fog történni, tehát az elragadtatás kora, az utolsó napok, az utolsó korszaknak az egyházáról szól ez a levél. Ezen vitatkoznak az emberek, de meg fogjuk nézni azokat a bibliai igazságokat ebben az igeszakaszban, amelyek miatt én is úgy gondolom, hogy nagyon fontos tanúságot tartalmaz utolsó korszakra nézve az egyház számára. Jézus Krisztus bemutatkozik ennek a gyülekezetnek, azt úgy mutatkozik meg be ennek a gyülekezetnek, hogy a szent és az igaz szól hozzátok. Picikét visszamegyek a szent és igaz értelmezése előtt arra, hogy a gyülekezet angyalának írd meg. Fontos dolog látni, hogy a gyülekezet angyala, az én meglátásom, és nem csak az enyém egyébként, elég sokan így értik ezt, hogy nem egy konkrét angyalról van szó, amelyik ott volt a gyülekezetben, hanem ez egy személy. Ugye a gyülekezetben, a Biblia új szövetségben több emberről beszélünk, a presbiterekről és vezetőkről beszél, de mindig tudjuk azt, hogy van egy ember, aki felel az egész gyülekezetét az élőisten előtt. Őt nevezzük az elsőnek az egyenlők között. Tehát mindig van a gyülekezetben egy olyan személy, aki ráterhel Isten szelleme az egész gyülekezetért a felelősséget az ő színe előtt. És lehet látni, hogy ezt az embert keresi meg az Úr Jézus, aki felelősséget hordoz Isten színe előtt az egész közösségért, és ebben a felelősségben osztozik a gyülekezet vezetőivel, tehát mindig több eszámmal a vezetőség, tehát több vezetője volt minden gyülekezetnek, de mégis volt mindig egy olyan ember, akire Isten szelleme ránehezítette, ráterhelt a felelősséget. És ezzel nem tud kimenni, ez Isten szelleme által rajta van. Hordozza a látást, és hordozza a felelősséget Isten színe előtt az egész közösségért, az egész gyülekezetért. Tehát őt szólítja meg, és rajta keresztül pedig megszólítja az egész gyülekezetet, Jézus Krisztus. Szent és igaz. Először is Jézusra azt tudjuk, hogy szent. Ebben az értelemben ugye Jézusra nem értelmezhetjük azt a bibliai igazságot, hogy mint ahogy mi szentek vagyunk, hogy mi az ő szentségéből származtatott módon vagyunk szentek, kihívottak, kiválasztottak, elválasztottak. Ő ugye nem ez a kategória. Őnek ez egy tulajdonsága. Az ő szentsége szentként mutatkozik be. Szent, minden homályos, tisztátalan, szentségtelen dolog nélkül való gondolat, indulat, beszéd, tiszta, egyenes, hamis és elvtelen megalkovások nélkül való. Amikor Ézsaiás ezzel a Szent Istennel találkozik, az Ézsaiás proféta könyvének 6. fejezetében találkozunk, mikor meglátja ezt az Istent, akkor Ézsaiásra nem kell mondani semmit az Istennek, hanem azt mondja Ézsaiás, hogy jaj, elvesztem, tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Tehát egyértelművé és világossá vált Ézsaiásnak a szentségtelensége, mikor a Szent Isten jelenlétébe került. Nem tudott megmaradni az emberi erőből, az emberi erőködésből Isten jelenlétében. Aztán igaznak nevezi magát Jézus, olyan, akiben nincsen semmilyen álnokság, homályos, hamis motiváció vagy hamisság, aki egyenes, szavát nem változtatja meg, aki hűséges mindahhoz, amit mondott. Tehát világosan válik itt előttünk, hogy ez a gyülekezet így ismeri ezt a Jézus Krisztust, aki szent és igaz, akihez emberileg nem lehet kapcsolódni. Csak a megtérés és az újjászületés csodája által lehet kapcsolatban lenni a szent és igaz Istennel. Nincs más mód. Egyrészt egy istenfélő népről van szó, aki nem bratyizik az Istennel, hanem tudja, hogy az Isten szent és igaz, és csak az ő kegyelme, a Jézus vére az, ami által megváltott lehet az ember élete, fölszabadítva lehet a bűneitől, a tisztátlanságaitól, és ezért fogadja Isten tisztának, és így lett kapcsolata, személyes kapcsolata az élő Istennel. Tehát ez a gyülekezet egy megtért, újjászületett, hitvalló gyülekezet volt. Olyan gyülekezet volt, akikben a tagok megtért, újjászületett emberek voltak, és nem csak oda jártak. Nem vallásos emberek voltak, akik formálisan meg volt a vallásuk, hanem felismerték, hogy Isten szent és igaz, de olyan kegyelmes és olyan szeretetteljes, hogy bár szent és igaz, magához fogad bennünket és kész megtisztítani. Tehát ez a gyülekezet egy új szövetség gyülekezet volt, aki Isten szentségét és igazságát világosan ismerte és látta, és tudta és ismerte azt a kegyelmet is, amelyet Ézsaiás megtapasztal. Ézsaiás ott van, aki nem olvasta, még elolvashatja az Ézsaiás proféta könyvének 6. fejezetében, az oltáról az angyal tüzet vesz, parazsat vesz, és megtisztítja Ézsaiást. Ézsaiás már mindjárt jobban érzi magát Isten jelenlétében, olyan jól érzi magát, mikor elhangzik, hogy kimegy el, hogy tegyen valamit itt az ügy érdekében, a népért és Isten akaratomból. mondta Jézus, én itt vagyok, Uram, engem küldj, már is alkalmassá vált a szolgálata. Pedig előtte, mikor a Szent Isten szentsége találkozik, meg volt semmisülve, a szőnyeg alá bújt félelmében. Amikor azonban a Szent Isten őt megtisztítja, helyreállítja, hogy amely a megtérés újjászületés csodája által történik meg egy ember szívében, szellemében, amely kiad a lelkére, a gondolkodás módjára és a fizikai tettére és a beszédére is. Tehát amikor megtapasztalja ezt Ézsaiás, már is alkalmassá teszi az Istenőt arra, hogy közösségben legyen az élő Istennel, hallja az Isten hangját, és menjen el, és szolgáljon az élő Istennel együtt járva. Tehát egy fontos dolog, hogy ez egy ilyen hitvalló gyülekezet volt, megtért újjászületett emberek voltak benne, tiszta világos volt számukra az evangélium igazsága. Isten országa, az evangélium, Jézus Krisztus. Isten hatalma, szent, Istenféle emberek voltak, de mivel megtapasztalták Isten kegyelmét és szeretetét Jézus Krisztusban, ezért közösségük volt ezzel a szent és igaz Istennel. A következő dolog, amelyre föl szeretném hívni a figyelmeteket, azt mondja itt Jézus, hogy egy nyitott ajtót adtam nektek, és nálam vannak a kulcsok. A Dávid házának kulcsai. Mit is jelent ez? Ézsaiás 22-ben olvasunk arról, hogy az Ószövetségben Eljakim Sebna után megkapta a kancellárságot, tehát a palota felügyelője lett. Egy nagyon fontos előjárói tiszt volt, megkapta a kulcsokat. Ő nyitotta és zárta az ajtókat. Nála volt a kulcsok. A király ráhagyta, Dávid ráhagyta a kulcsokat. Dávid házának kulcsait, ugye, Ezékiás király idejében vagyunk. Nos, nézzük, mi történik ezekkel a kulcsokkal. Szanherib, asszír király, fölvonul a seregével Jeruzsálem előtt, Jeruzsálem köré, és bizony el akarja pusztítani az egész várost. Eljakim fogja a kulcsot, oda megy az ajtóhoz, bezárja. És amikor bezárta Eljakim az ajtót, Szanherib nem tudott bejönni a városba. Tehát az ellenség nem tudott betörni abba a városba, mert az ajtók zárva voltak. És azt olvassuk a Bibliában, hogy megpróbálta megfélemlíteni a hadvezérén és küldöttein keresztül Ezékiás királyt és a népet is az ellenség, de Istenbe bíztak, proféciát hallottak, és amíg az ajtó be volt zárva, addig be nem tudtak menni abba a városba. Másik fontos igazság, hogy egy éjszaka eljött Isten angyala, és 180 vagy 185 ezer katonát vágott le egyetlen éjszaka alatt az asszír seregből, gyakorlatilag megsemmisítve azt a sereget, így aztán a maradék, mint egy vert sereg vonult haza, húzták el a csíkot. És amikor Eljakim újra kinyitotta az ajtót, akkor a nép zsákmányra ment ki. Amit ott hagytak, szabadságra jutott ki, életre jutott ki, újra visszatértek a földjeikhez, művelhették a földjeiket, elfoglalták a házaikat, egyesültek a családok, tehát fölszabadult Isten népe. Nagyon fontos bibliai kép ez a kulcsokról. Azt mondja, a Biblia Jézus Krisztusnál vannak a kulcsok. És amit ő bezár, a senki ki nem nyithatja. Tehát lehet akármilyen sátáni támadás. Az ördög minden erej jöhet egy ember életére. Az Úr Jézus az életének ajtaját bezárta, abban a sátán sem tud kárt tenni. Nem mer be ott. Nincs hatalma rajta. Nem engedi meg az Úr. Amikor az Úr Jézus kinyit egy lehetőséget a számodra, jöhet az ördög minden ereje, minden emberi rossz indulat. Senki azt a lehetőséget tőled el nem veheti, amit az Úr nyitott meg számodra. Amen. Ezt mondja az Úr Jézus. Így mutatkozik benne a gyülekezetnek. Figyeljetek ide. Ha én azt mondom, hogy megtartalak titeket, meg foglak őrizni. És senkinek nincs olyan hatalma, hogy kivegyen titeket az én oldalmamból. Ha én kinyitottam nektek a lehetőséget az életetekben, és én nyitottam ki, akkor az be nem zárja senki. Se a főnököd, se a szomszédod, se a rokonaid, se az ellenségeid, senki. Amen. Jó üzenet, nem? Ugyanerről van szó Bibliában az elragadtatással kapcsolatban. Ha az Úr Jézus úgy dönt, hogy viszi az övéit, senki és semmi vissza nem tarthatja az övéit, hogy az Úrral találkozzanak és színről-színre lássák őt. Semmi nincs a földön. De a szellemi valóságban sem, amely akadályozhatná azt, hogy Jézus Krisztus fölvegye az ő népét az elragadtatásban, amely következő üd történeti esemény, amelyet várunk. Másik dolog, amikor kinyitja az ajtót egy gyülekezet számára a misszió szempontjából egy városban, az Úr Jézus, nincs olyan polgármester, nincs olyan képviselő testület, nincs olyan hatalommal rendelkező ember, aki bezárhatná az ajtót, és elvetni a lehetőséget az Isten népétől, hogy hirdesse az evangéliumot és szolgáljon. Éppen beszélgettünk az egyik vezetőség után a mennyi ember életéből, hogy ugye beépítettek spiszliket, mint Magyarországon is volt egyébként ilyen besugó hálózat minden kommunista diktatúrában, ugye félnek a hatalmasok, rettegnek a hatalmasok, ezért mindenről tudni akarnak, és besugókat építettek be a gyülekezetbe, és akkor ugye elárulták, és kiszolgáltatták a hívőket, és elvitték őket ugye az isteni tiszteleti helyekről. Ezért azt mondták, hogy nem mondjuk meg, hogy hol találkozunk, és azt sem mondjuk meg, hogy mikor. Imádkozzon mindenki otthon, és ahogy a Szentlélek vezeti, oda menjen és akkor. Onnantól ez az isteni tiszteletet úgy tartották Kínában, hogy mindenki otthon imádkozott, szólt hozzá a Szentlélek, hogy menj most Lühöz a pajtájába, mert ott fogtok találkozni délután 4 óra 35 perckor. És az egész gyülekezet ment, és lőtessé boldog volt, meg a pásztor is, prédikáltak, imádkoztak, hazamentek, gyakorlatilag föl kell számolni a besugó hálózatot, mert kudarcot vallottak. Ugye neki hozzá nem szólt a Szentlélek. Ezek mindig máshol is, más időben találkoztak. És sorolhatnánk azokat a példákat, amelyeket átél az a gyülekezet, az egyház, amelyet a kommunista rezsim és diktatúra erősen üldöz, és sok keresztény testvérünket zárna a börtönbe, még ha ez a diktatúra nagyon csillogó is, és gyakorlatilag a világ gyakorlatilag szinte ére törő gazdasági hatalmával is rendelkezik, és egyébként pedig örülünk annak, hogy Magyarországon befektetnek, és még jobban örülnénk, ha a börtönöket is kinyitnák, és szabadon engednék a mi keresztény testvéreinket. Nyissa is meg az Úr a börtönajtókat is. Amen. Jézus magáról mondja azt a János evangélium 10. rész 9. versében, én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam átmegy be, megtarthatik, az bejár és kijár, és legelőre találhat. Maga Jézus Krisztus az ajtó, amin keresztül az ember beléphet Isten országába, a mennyországba, részessévé lehet az örök életnek, a Jézus Krisztusba vezet hit által. Időzhetném érzeni az égnél nagyon sokat, rengeteg minden van benne, időzhetek még majd otthon. Következő gondolat. Az élet áradásának feltételeivel foglalkozunk. Hogy mi volt a feltétel annak, amelyet betöltött, milyen feltételeket töltött be ez a gyülekezet, ez a filadelfiai gyülekezet, amely által gyakorlatilag 2000 év után is azt mondhatjuk, hogy van élet abban a városban, és maga a város is megvan. És ugye több gyülekezet pedig, amelyeket int Jézus, azok meg eltűntek a történelem színpadáról, és a városaik is megszűntek. Az első dolog, az élet áldásának első feltétele, úgy látom abban van, hogy bár kevés erőd van, ezt mondja az Úr Jézus erő gyülekezetről. Bár kevés erőd van. Meg kell értenünk, hogy az ajtót Jézus Krisztus nyitja, vagy zárja. Nem a böjtölés, nem a szent élet, a sok bibliaolvasás, a rengeteg imádkozás, de nem ezek nyitják az ajtót, hanem Jézus Krisztus nyitja az ajtót. Mi, amikor böjtölünk, amikor imádkozunk, a vele való közösséget keressük, és figyelni akarunk arra, hogy hol nyit ajtót, hogy hol zár be. Értétek, igaz? De nem azért imádkozunk és böjtölünk, hogy nyíljon ajtó, mert azt mondjuk, hogy ő nyitja meg. Kérhetjük, hogy az Úr nyisson ajtót, de tudjuk világosan, hogy Isten az, aki kinyit egy lehetőséget. Megnyit bezárt ajtókat. Be lehet vinni az evangéliumot, a szabadítás üzenetét olyan helyekre, ahova korábban nem lehetett. Például. Vagy munkahelyet nyit egy embernek. Szabaduláshoz egy szorult helyzetből. Lehetőség a leándékozza meg. Ezt mind Jézus Krisztus tudja megtenni. No, ez a gyülekezet tisztában volt azzal, hogy mindent Isten kegyelméből kap. Hogy Jézus Krisztus által van szabadult a mennybe. Nem a saját erejébe bízott, hanem tudta, hogy emberleg nem erős. Az ő ereje Krisztusban volt. Ezért volt erős. Nem régen volt itt egy jó bizonyságtétel 2 hete arról a dologról, amit Anna-Mari mondott el nekünk, hogy néhány évvel ezelőtt elhangzott a gyülekezetben, hogy mindent csak az Úrral lehet tenni. Úgy bólogattam, amikor itt voltam az első sorban, hogy de jó bizonyságtétel, tényleg. És akkor elmondta, tudjátok, hogy nagyon profi volt az ő szakterületén, és ment, hogy leengere mindenkit a vizsgán, és nem 5-ös lett, hanem 4-es. És akkor meglátta, hogy pedig profi volt, és mindig jó jegyeket kapott, és hálás volt Istenem, mert megértette, hogy nem a profizmus, nem a sok tanulás, hanem az Istennek a dicsősége az, ha valamit meg tudunk tenni. Na, én nagyon bólogattam ezen, úgy tetszett ez a bizonyságtétel, de jó, halleluja, bementem hétfőn a munkahelyemre. Kolléganő mondja, hogy hát annyi gond van, dolgoztam szombaton, és egy nagyon fontos havi beszámolós állomány az fejreállt, tönkrement. elrontottam, és hát helyre kell állítani, mivel nekünk professzionális rendszerünk van, és 10 napra visszamegyek, bármit, bármikor vissza tudunk állítani. Nagy arccal bejelentettem neki, hogy profi rendszerünk, persze én terveztem, ugye, ez így benne volt ezekben, de nem mondtam, csak úgy mögötte. 8 percen belül helyreállítom. Elültem a számítógép elé, mindig az arcom nagy volt, nagyobb volt, mint a 19-os monitor. Nézem, és látom, nem látom. Ugyanis 2008. december óta működik ez a rendszer, soha egyetlen alkalom nem volt, amikor mentési hiba történt. Csak akkor, csak arról a szerverről nem volt mentésünk, és kiírta, hogy ismeretlen hiba miatt a mentés nem sikerült. Hát Sanyinak az arca összement. Mert Sanyi is összement nagyon. Jó, kicsinál, hogy informatikus. És hát, mondom, uram, bocsáss meg, igazad van, csak te, hogy eszembe jutott, hogy nál nélkül még a szervezek sem tudnak semmit cselekedni, nem, hogy én. És hát megtértem, mondtam a kolléganőmnek, hogy hát ne haragudj, nagy volt az arcom, soha ilyen elő nem fordult. Képzelre, most nincs meg semmi. Mondja a főnöke, hogy semmi gond, körülbelül 2 hete nem volt módosítva az állomány, tehát az előző nap is jó lesz. Az meg volt. Jó, de a bizonyságtétel, csak kellett volna figyelni. Nem csak hallgatni. De azért mondom nektek, mert Isten azt látom, hogy szól. Munkálkodik. És akinek nagy az arca, nagyot fog esni. Én is örültem az Úrnak, egyébként hálhatatta meg, így dicsőség neked, Uram, köszönöm, hogy végül is jó, hogy szakmabeli vagy. És te vágod ezt a témát legjobban, és mondhatnám, hogy mi történtek, de mérnök kollégák is le voltak csibbadva, tehát egyszerűen olyan összefüggések voltak, ami nem lehet természetes szinten. Tehát Istennek jó leckéje volt ez az én számomra. És hát ugye Jézus maga mondja a János 15:5-ben, hogy mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Mennyit nem, mit tudunk cselekedni? Mit? Mennyi az a semmi? Hát az semmi. Ugye ezt már megtanultuk itt nem régen. A semmi a semmi. Hát az nem valami, a semmi. És ez a gyülekezet azért volt erős, és azért nem söpörte el az ellenség, a viharok, a kísértés, az ördög támadásai, mert tudták, hogy csak Krisztusban gyökerezve tudnak megmaradni. És annyira ragaszkodtak az Úrhoz, hogy az Úr is megtartotta őket. És hát Pál apostol ezt fedezi fel, amikor küszködik a saját nyomorúságával, ugye a 2 Korintus 12:9-10-ben, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben, tehát az erőtlenségemmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozik bennem, tehát Isten ereje a dicsőség, ugye? Nem a Sanyié, meg nem a Piroskáé, meg a Marikáé, meg a Petié, hanem Isten ereje a dicsőség, bármit sikerül megtennünk. Halleluja! Mert ő dicsőség nem adja senki másnak, a bálványoknak sem. Ezért Krisztusért örömöm telik az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongatotásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Pál rákapott erre az erőre, ráérzett erre az erőre, és kiállt az iskolát. Zakariás 4:6-ban azt mondja Isten igéje, erre ő így szólt hozzám, az Úr igéje ezt mondja Zerubábelnek, nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én szellememmel, mondja a seregek ura, tehát az én hatalmam és erőm által az én lelkemnek erejével tudod véghez vinni ugye a templomépítést. A győzelem tehát csak is az Istenre utatságot felfedező és a Szent Szellem erejét igénylő ember életében jelentkezik. A győzelem, a szabadulás. Azzal út tehát Isten ereje által lehetséges. Nem a missziós módszereiben, a stratégiákban, hanem a szentek ereje által, és a szentekkel együttműködésben van az Istennek az ereje. Ez az első dolog, tehát kevés erőd van. A második dolog. Mégis megtartottad az én igémet. A tanítványra tehát jellemző az, és a tanítvány gyülekezetre jellemző az, hogy Isten erejére hagyatkozik, Krisztusban bízik, és nem magában bizakodik, nem a körülményekben, és nem az emberekben bízik. És a másik jellemzője a tanítvány gyülekezetnek, és a tanítvány keresztjének, hogy megtartja az Istennek a beszédét. Milyen hozzáállás ez? A tiszteletem valaki felé azt gondolom, hogy nagyon fontos, nagyon erőteljesen kifejeződik abban, hogyha figyelek arra, amit mond, meghallgatom, amit mond, megjegyzem, amit mond, és megcselekszem, amit mond. Így van? Tehát tisztelek valakit, akkor figyelek rá, megtanulom, megértem magamba, befogadom a szívembe, forgatom, amit mond, és meg is cselekszem. Igaz? Mondtam a diákoknak Szegeden, hogy a tanároknak nagyon, nagyon nagy jutalom, amikor a diák visszaadja, amit tanított nekik. Tehát azért azt mutatja a tanárnak, hogy tisztel engem, és szereti a tárgyat, amit tanítok. Ezért jó érzéssel tölti el a tanárokat, hogyha tudják a diákok a leckét, és felkészülten mennek a vizsgára. És persze minden tanár a saját tárgyát tartja a legfontosabbnak. Ezt meg kell értened. Még ha neked 5-ből, 6-ból, 8-ból, 10-ből kell is vizsgáznod, hát neki az a legfontosabb, és ezt szeretik érezni. Tehát a tisztelet kifejeződik abban, hogy viszonyulunk ahhoz, amit mond az általunk tisztelt személye számunkra. Tehát lehet látnunk és értenünk, hogy a tanítvány gyülekezetre jellemző az, hogy figyelmesen hallgatja, olvassa, tanulmányozza a Bibliát, és mint Isten beszédét. Életét kész Isten szavához igazítani. Nyitott szívvel fogadja a bátorítást. Nyitott szívvel fogadja, amikor Isten bátorítja őt. Mondom, bátorítja. Amen. Néha az emberek könnyen fogadják a nyaklemest, mint amikor bátorítja Isten őket. Mikor bátorítani akar Isten bennünket, de jó ennek a Dávidnak. Így bátorította az Isten. Hol téged akar bátorítani Isten? Isten igében van bátorítás. Mondom, bátorítás. Mondd a másiknak bátorítás. Bátorítás. Nem ment el az eszem, de nem véletlen mondom ezeket, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy ezeket másnak hallgatjuk, a bátorítást. És persze az Isten igények tiszteletében az is benne van, hogy készek vagyunk igazítani az életünket Isten beszédéhez, amikor korrigál bennünket az ő beszéde. Tehát nem csak olvassa, hallgatja, hanem hitbeli meggyőződéséből fakadóan meg is cselekszi azt, amit az Úrtól tanított. A harmadik dolog, ami jellemző a tanítvány keresztén és a tanítvány gyülekezetre, és jellemző ott a Philadelphiai gyülekezetre, ami miatt még mai napig is működő gyülekezet van ott. Nem tagadtad meg az én nevemet. No hát, mi is volt itt ez a helyzet ebben a gyülekezetben? Domitianus császár Efézus városában építetett egy templomot. A maga tiszteletére. A templomban, római császáról van szó, a templomban egy négyszeres magasságú, testmagassághoz képest négyszeres méretű báványszobrot helyeztetett el az ő alakjával, és elrendelte, hogy ezt a báványszobrot, ezt az Istent már, mint őt, imádni kell, meg kell hajolni előtte. Na most ez a Philadelphiai gyülekezet, és a hívők erre nem voltak hajlandók. Nem hódoltak be a báványimádó király előtt, és a feleségét pedig úgy kívánt, hogy tiszteljék, hogy ő az ég királynője. Isten anya ezt a kultuszt. Tehát így kérte, hogy imádják, és a keresztények ezt nem tették meg. És ez a gyüleket sem tette meg, ezért iszonyú üldözésnek lett kitéve. Tehát rengeteg embert pusztított el, rengeteg keresztényt ölt meg ez a császár, nagyon komoly keresztény üldözést. Nérő után ez volt a következő nagyon nagy és erős keresztény üldözés a római birodalomban. Ennek ellenére azonban ez a gyüleket nem hajtott térdet a báványnak, nem tagadta meg Jézus nevét, és az Úr Jézus megtartotta ezt a gyüleketet. A császár pedig megölték a sajátjai. Mint minden ilyen diktátor, ő is úgy végezte, hogy kivégezték, elpusztították. És nagyon érdekes dolgok ezek, kevés az időnk, de csak annyit, hogy maga ez a császár ugye a törvényes hatalommal szembefordult, a szenátussal szembefordult, és a hatalmát úgy építette, hogy cirkusz kell a népnek. Tehát mulatság, cirkusz, kenyér a népnek, és ezért az ő bázisa a népszerűsége volt, amit ezek által megvett a csőcseléktől. Na most ugye a keresztények, amikor nem hajtottak térdet a báványszobor előtt, kezdték ébrezgetni a rómaiak lelkiismeretét. Tehát visszaadott, az a bázisból jött a támadás, amelyről támaszkodott és hatalmát azon építette, és ezért ellenségeivé lettek a keresztények, mert nem imádták őt, nem építették az ő hatalmát. Nem arról van szó, hogy ne tiszteljük a törvényt, ne tiszteljük a törvény szolgáit, hanem arról van szó, hogy ne imádjuk őket, mint isteneket. Tehát az élet eladásának feltétele, hogy vállaljuk Jézus Krisztust akkor is, amikor ez esetleg pillanatnyi vagy hosszabb ideig tartó szenvedéssel, üldöztetéssel vagy hátránnyal jár. Tehát kevés erőd van, megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én elmet se a jó napokban, se a rossz napokban. Azt mondja itt tovább Jézus ennek a gyülekezetnek, hogy neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából. Nos, a városban nagy számú zsidóság volt, és tudjuk azt, hogy amikor a prozeliták, tehát a zsidókhoz csatlakozott pogányok, vagy a zsidók megtértek, akkor nagyon dühösek voltak városról városra, látjuk ezt Pál apostol életében is, ezek a zsidó emberek. Pál maga azt mondja erről a helyzetről a római levél második fejezet, 28-29-es versében, Róma 2:28-29, mert nem az részesül dicséretben, aki külsőleg zsidó, aki testén külsőleg van körülmetélve, hanem az részesül dicséretben, mégpedig nem emberektől, hanem Istentől, aki belsejében zsidó, aki nem betű szerint, hanem a szívében a Szent Szellem által van körülmetélve. Egyrészt a puszta vallásosság önmagában nem tesz senkit kedvessé Isten előtt. Tehát az én dén nagyapám is baptista volt, vagy református volt, vagy katolikus volt, hogy az én nagyapám lelkész volt, presbiter volt, ige hirdető volt, semmit nem ér Isten előtt. Ezek a zsidók így gondolkodtak, nekik megvoltak a hagyományaik. Őrizték a hagyományaikat, és azt gondolták, hogy ezek a hagyományok, az ő születésük, a törvény, a szabályok teszik őket kedvessé Isten előtt. Márpedig a Biblia azt mondja, hogy a szív teszi kedvessé az embert Isten előtt. Ezért mondják már a proféták is, hogy ne a ruhátokat szagassátok, meg külsőleg lássák, hogy zsákruhába öltöztetek. És a külsőleg az alázatnak a szimbólum az volt a zsidóknál, hogy zsákruhát öltöttek, egy durva anyagból lévő ruhát öltöttek a ruházat alá, és ha megszagadták a ruhát, akkor látták, hogy zsákruha van rajtuk, ó, milyen alázatos. Ennek semmi értelme nincs, mondják a proféták, a szívetekben, ha meg nem tértek, és meg nem bánjátok a bűneiteket, vissza nem tértek Isten beszédéhez, meg nem alázátok magatokat előtte, és nem halljátok őt, akkor nincs közöd, nincs közöttök Istenhez, és Istennek sincs közük hozzátok. Nos, ezek a zsidók tehát pluszban üldözést támasztottak a városban lévő keresztény közösség ellen, tehát Sátán zsinagógájának mondja Jézus ezt a zsidó közösséget, az ördög eszközévé lettek ezek az emberek, és kezdték a keresztényeket üldözni. Na most, azért egy fontos dologra felhívná a figyelmeteket. Aki Jézus Krisztusban hisz, és az ő tanítvány az nem lehet antiszemita. És nem lehet rasszista sem. Tehát cigánygyűlölet sem fér össze a názáreti Jézus Krisztus szívével, szellemével. No, de az sem fér össze, hogy bárkit a származása miatt felmentsen a bűn alól. Tehát van istentelen, bűnös ember, objektív módon, és van Isten szerető bűneiből megtért ember. Isten színe előtt ez van. Független attól, hogy zsidó, vagy nem zsidó. Önmagában az, hogy valaki vallásos, még nem teszi kedvessé őt Isten előtt, de nem is menti fel a ítélet alól. Viszont nem tehetünk egy kalap alá senkit. Azt mondja Jézus, hogy bár külsőleg zsidók, a szívükben azonban nem azok. Mert aki valóban zsidó, az istenfélő. És a 10 parancsolatot tiszteli. Az nem tud olyan gonosz lenni, mint az AVH egyik vezetője Péter Gábor, aki zsidókat is üldözött, és gyilkolt, és börtönzött be. És vagy Marx, aki szintén zsidó származású volt, és ugye egy nagyon komoly pusztítás hozott erre a világra az ideológiája kapcsán, és rothadást árasztott. Azért, mert a zsidó, nem utáljuk a zsidókat. Ha azt mondjuk, amit Marx tanított, azt elutasítjuk. És veszélyesnek, utálatosnak tartjuk. Azért, mert Hitler német volt, azért nem utasítjuk el a német népet, elutasítjuk a nácizmust, a fajgyűlöletet, vagy a faji kiválasztódás elméletét. Az Übermen szemléletet elutasítjuk, mert Isten előtt mindenki egy. Nincs különbség. Nem a külső számít Isten előtt, hanem a szív. Amen. Ezért távol tartunk, mint keresztények a legnehezebb időkben is magunktól minden antiszemitizmus, rasszizmust, fajgyűlöletet, mert ez nem krisztusi. Ezért szervezzük szeptember 10-én az imanapot, a magyar-roma testvér imanapot, mert látjuk azt, hogy keresztények előtt is sajnos lehet látni azokat a beszédeket is hallani, amelyek már nem krisztusi módon jelennek meg, hanem sokszor a bűn, a nyomorúság, a fájdalom, a csalódottságból fakadó reakció, és már egy népcsoport ellen irányul, és nem a bűnnel szemben. És a tisztátlanság, az elkőstensége szemben szólal fel. Értitek a különbséget, igaz? Tehát ez az ige el is tanít bennünket, hogy önmagában nem a külső számít, hanem a szív számít Isten előtt. Ez a gyülekezet Istenben bízott, és megtartotta Isten a nehézségek közepette is, mint tanítvány gyülekezetet, tanítvány hívőket, mert Isten élő igéhez ragaszkodtak jó és nehéz napokban egyaránt. És Isten szabadító ereje munkálta számukra azt, hogy megmaradtak. Következő gondolata Jézusnak, amit mond, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Azt mondja, nagyon érdekes, hogy ne keradok némelyeket a Sátán zsinagógájából, leborulnak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy szeretlek téged. Történt biztos veletek is olyan már, amiről most beszélek, és csak néhány példát szeretnék testvérek életéből, gyülekezetbe járó testvérek életéből fölhozni. Az egyik ilyen epizód, amikor valamelyik tesó bizonyságot tett a ismerősének, és hogy mondta a bizonyságait az életről, amelyet Isten igéje alapján hisz és val, megállítja, aki beszélt, és azt mondta, úgy szeretnék úgy hinni, mint te. Azért, mert a bizonyság tételében kiárat Istennek szelleme, és az a hit, amelyel ő bízik Istenben, az megragadta azt, aki hallgatja. És azt mondta, úgy szeretnék úgy hinni, mint te. Másik eset, azt mondja, az egyik személy, az egyik hívő tesónak, megfogja a kezét, vagy megállítja, azt mondja, mondd már meg nekem, hogy lehet az, hogy belőled árad a békesség, a nyugalom. Szóval hogy lehetne erre szert tenni? Ezek azok a pillanatok, amikor azt mondják az emberek, hogy megtudják, hogy szeretlek téged. Hogy látják az életünkben azt a munkáját Istennek, hogy cselekszik az Úr az életünkben, egyszerűen szembesülnek azzal az emberek, hogy szeret bennünket az Isten. Hogy ki árad az életünkön keresztül Istennek a szeretete, jósága, ember szeretete, kedvessége, határozottsága, a reménység, a bizalom. És emberek ezt meglátják, és látják rajtatok is, hogy az Urat szeretitek. És egyszer csak visszajön ez a dolog, hogy meglátják az emberek, hogy szeret titeket az Isten, és az Istennel közösségben lévő emberek vagytok. És megtudják, mert bizonyságot ad Isten az életeken keresztül, hogy szeretiteket az Isten. Amikor nehézségben van az egész munkahely, mindenki lázong és forrong, te pedig imádkozol, és bátorítod őket, mondod a zsoltárokat, és akkor Isten szabadításhoz. Azt mondják, igazad volt. Tényleg az történt, amit neked a te Istened mondott. Halleluja. Amen. Megtudják, és leborulnak, és azt mondja, adok neked némelyeket a sátán zsinogájából. Tehát szintén azt mondja az Úr Jézus, hogy ne legyél rasszista, ne gyűlöld őket. Ne gyűlöld a zsidókat, mert én megteszem velük, hogy megtérnek közülük némelyek. Meglátják, hogy mennyire szeretlek téged, és minden nehézség közepette, te mennyire ragaszkodsz hozzám, és leborulnak, és azt mondják, nekem is ilyen Isten kell, mert akit én imádok, azok nem istenek. Nekem ez nem okoz örömöt, békességet, szabadságot. Segítsetek nekem, hogy megismerhessem Istent. És azt mondja ennek a gyülekezetnek, hogy át fognak jönni abból a zsinagógából, ide ebbe a gyülekezetbe. Azok a vallásos emberek elmennek hozzád, akik gyűlöltek, üldöztek és ellenségesek voltak veled, mert látják, hogy téged megáld az Isten, téged szeret az Isten, és te ragaszkodsz az Istenhez, és azt mondják, hogy segíts nekünk, hogy ismerhetjük meg azt az élő Isten, aki te imádsz. Amen. Mert az Úrnak van hatalma ezt a kaput is megnyitni. Aztán folytatja Jézus, hogy mivel megtartottad az én áldatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában. Jézus itt utal arra, hogy ez a gyülekezet, ebben a testvérek, ezek a tanítvány keresztények, a tűrés, az elviselés, a türelem, a kitartás, álhatatosság próbáját kiállták. Megtartották Jézus beszédét. Türelmesen elhordozták a nehézségeket. Kitartottak, általosak voltak. A Philadelphiai típusú gyülekezet és hívők kitartanak a sikeres napokban is, Istennek a dicsőséget, és a nyomorúságban, nehézségben is megmaradnak az Úr mellett. Jézus két profétikus üzenetet is elhelyez itt ebben az ige szakaszban, hogy én is megtartalak. Először is. Az evangélium az egész világon elterjed. Ugye, amikor elhangzanak ezek a szavak, még nem volt igaz az, hogy a világon mindenhol van, Afrikában, Amerikában, Ázsia legeldugottabb szegletében is, éppen néhány, azt hiszem két hét múlva érkezik majd egy misszionáris házas pár Közép-Ázsiából hozzánk, akik ott szolgálják az Urat, akkor lesz egy közös házi csoportunk, 10 a gyerektábor hetének csütörtökén, este azt hiszem 7 órakor, azt beszéltük meg. Vagy fél hétkor, vagy hétkor még kaptok üzenetet, egy e-mailt erről. Tehát akkor lesz egy misszionáris házas pár, akiket Isten Közép-Ázsiába vitt, most iskolát építenek már ott, és hirdetik az evangéliumot. De van, aki testvérünk Amerikából például, akik itt szolgálnak a gyülekezetekben, és Isten hívta őket. Tehát az evangélium elterjed az egész világon. Ez egy profétikus üzenet volt, amely ma betelt. A másik, lesz egy a Föld minden lakóját érintő próbatétel, amely az Antikrisztus hatalmi törekvéseivel jelentkezik. És éppen ez a vers az, és amit ezután mond Jézus, hogy íme eljövök hamar, az a vers, ez a két vers, ami miatt azt tartják sokan ma is keresztény tanítók, hogy ez az gyülekezet, akinek szól ez a levél, az elragadtatás korabeli gyülekezet, az utolsó gyülekezeti korszak, a gyülekezeti korszakának a legutolsó gyülekezete, akinek szól ez a levél, pontosan ezek miatt. Most nézzétek meg egy picit, rátaláltam egy igére a Bibliában, már megvizsgáltattam ezt az én drága történész barátommal, Bereckilős barátommal is, ahogy én ezt megértettem, meg a pásztorkörrel is. Nagyon érdekes kinyilakoztás van az Ézsaiás proféta könyvében, amely által megértjük azt, hogy mi történik a világunkban. Figyeljetek, Ézsaiás 10. Kicsit kitérünk ebben, tehát most megvizsgáljuk azt, hogy vajon igaz-e az a profécia, amit Jézus mond a mai korszakra, hogy az egész világra kiterjed a megpróbáltatás, a kísértés, az antikrisztusi törekvés, az antikrisztusi terjeszkedés. Én úgy hiszem, hogy ez a globális hatalom kiterjesztése, ami folyik, ez már az antikrisztusi törekvés a világban. Nézzük meg, hogy hogy csinálja ezt az ördög, és hogy leplezi le ezt már Isten Jézus születése előtt 700 évvel, tehát vissza 2700 évvel ezelőtt. Ézsaiás 10:13-14. Ézsaiás 10:13-14. Így van megírva. Mert ezt mondta, kezem erejével vittem véghez ezt, és bölcsességemmel, mert értelmes vagyok. Megszüntetem a népek határait. Értékeiktől megfosztom őket. Hatalmammal letaszítom a trónon ülőket. Elértek ezen a népek gazdagságát, mint a madárfészket, és ahogyan megszerzik az elhagyott tojásokat, úgy szerzem meg az egész földet. Nem volt senki, aki szárnyával verdesett, csőrét kitárta, vagy csipogott volna. Döbbenetesek ezek az igék, és a picit ugye nézzük a történelmet, az 1700-as végi felvilágosodás kora filozófiáját, ami elterjedt, és azért erőteljesen szabadkülönös befolyás van a háttérben. Eldöntötték, hogy megszüntetik a királyságokat. És ledöntik a trónon ülőket. Ez azzal is járt, hogy ugye ahhoz, hogy azt mondja a Biblia, hogy elnézést, csak rövid az idő, és próbál kérhető is lenni. Tehát azt mondja a Biblia, hogy a törvénytiprás titokban már folyik. Tehát azért titokban, ugye, akkor értjük meg, ha a Szent Szellem kinyilatkoztatja, hogy mi történik a titokban. Ez nagyon fontos. Nem tud még színen lépni az Antikrisztus azért, aki visszatartja őt. Igaz? Ugye erre mondjuk, hogy mi tartja vissza? A gyülekezet, Szent Szellem, és van egy másik megközelítés, a nemzetállamok. Lefedjétek el, hogy ez mindig igaz, az első kettő is igaz, de szeretnélek elgondolkodni titeket azzal kapcsolatban, hogy a népek és nemzetekből jönnek az emberek Jézus Krisztus elé, tehát maga a népek és nemzetek fent maradnak. Zakariás proféciájában is, az utolsó korszakra, az 1000 éves békekirályságra vonatkozóan is, azt mondja a Biblia, hogy jönnek a nemzetek és népek. És hódon a király előtt, tehát Isten mindvégig fenn fogja tartani a nemzetállamokat, a nemzeteket. Na most, nézzétek meg, hogy Európában a globalizáció térhódítását mi akadályozza? A nemzeti érdekek. És a nemzeti érdeket képvisel és valló kormányok. Egy német nemzeti öntudat, egy francia nemzeti öntudat, a választók nemzeti elvárásai. Magyarországon hogy kerülnek vissza bizonyos pozíciók a nemzet kezébe? Úgy, hogy egy nemzeti érzettel rendelkező kormányzat van, akinek a nemzet érdeke fontos. Most azért ledöntöm a népek fejedelmeit. Tudjátok, ugye nekünk a feudális korról egy olyan képünk van, amit a kommunista történelmi könyvekből olvastunk, hogy gonoszak, részegesek, ugye ez aztán majd képviselő a gentri világ, akit mit érdekel ez az ország, nem is tudnak magyarul, csak az a baj, hogy ez nem teljesen igaz. Azért akik kardot fogtak, a magyar nép védelmében azok a nemesek voltak mindig. Ők állították ki a hadsereget. Ők állták útját a sereknek. Azért látnodok kell, hogy ezek az emberek, ezek a nemzeti öntudattal rendelkező emberek úgy nevelték a gyerekeiket, hogy a nemzetért éljenek. És nem azért mentek külföldre, hogy ők gazdagodjanak, hanem azért mentek külföldre, hogy tanuljanak valamit, amit hasznosíthatnak Magyarországon. Ugye ez volt a Magyarországon a 1820-as években való fellendülés, forradalom, ipari forradalomnak hívmánya is abból fakadtak, hogy például Széchenyi az tájékozódott Európában, és amit megismert, ismeret szerzett, az hazahozta Magyarországra, és kész volt a vagyonából áldozni, mert volt miből. Amikor megfosztod egy országot az elitjétől, akik gazdaságilag, erkölcsileg és ismeretben is alkalmasak arra, hogy egy nemzet felemelkedését munkálják, akkor azt csinálsz a csőcserékkel, a néppel, vagy az alkalmatlan néppel, amit akarsz. És nézzétek meg a tendenciákat, amelyet az antikrisztus szellem mondjuk Magyarországon is végzett az elmúlt időszakokban, vagy Európában. Megfosztom a népeket az előkelőitől. Tehát ez azt jelenti, hogy lefejezem a népeket. Tehát a kommunizmus brutális módon írtotta ki a magyar öntudattal rendelkező értelmiségi réteget. Nézzétek meg, mit csinált a sztálini kommunizmus Lengyelországban, a katyini vérengzéseknél. Ez most ugye nem nemzet ellen, nem egy népet szeretnék elétek hozni, mert az, hogy lelepleződjön előttünk az antikrisztusi szellemnek az elmúlt századokban való nyilvánvaló munkája. Amit itt Ézsaiás mond. Ha megfosztod a népeket a vezetőitől, ki tudod fosztani a népet, a nemzetet a vagyonából. És nézzétek meg, mi történik. Hogy meg van fosztva a mi nemzetünk is, népünk az értékeitől. És döbbenten állunk, hogy el van adva az energiaszektor, és másodnak vagyunk kiszolgáltatva. És a világon szinte Argentina után mi vagyunk, akik ilyen őrült módon cselekedtünk, és Argentina beborult. Nem sok azután, hogy eladta az energiaszektort. Őrültség, igaz? De hát a nép az ül, néz, és nem érti. Isten emberei azonban megérthetik Isten szelleme által, hogy mi folyik, és elkezdenek imádkozni. És kérni az Urat, hogy forduljon meg ez a dolog. Változtassa meg Isten. Mert Isten akarata nem az, hogy az antikrisztus uram teret nyerjen, bár teret fog nyerni, amikor elvétetik az egyház, hogy minden több ember megismerje Jézus Krisztus szabadítását. Igaz? Offenzíven, igen, nem defenzíven. Így van. Tehát támadó hozzáállás, pozitív hozzáállás, kiterjesztés, expanzió, hogy más ilyen jellegű dolgokat is mondjunk, nem veszükülés. Na, oké. Tehát Ézsaiás így beszél erről. Azt mondja az Úr Jézus, hogy megtartalak, a görög kifejezés azt is jelenti, hogy megóvni valamitől, azt is jelenti, hogy megtartani valamilyen helyzetben. Vigyázz, figyel, szemmel tart, ügyel, megőriz, megóv, gondoz, gondoskodik, megtart, betart, ugye betartani a szavát. Azt mondja Jézus, hogy eljövök hamar. Ennél gyülekezetnél hangzik csak ez a kijelentés el. Egyetlen gyülekezetnek sincs benne a levelében ez a kifejezés, hogy hamar eljövök. Tehát valószínűleg az a korszak, amelyben az az egyház él, amelyet talán mi is kapizsgáljuk, hogy eljön a próbatétel, a megpróbáltatás az egész világra, és nézzétek meg, a globalizáció által nagyon erősen befolyás alá helyezték az országokat, és önmagában a 2008-as banki válság is milyen célt szolgált, gondoljatok bele csak, hogy kifinanszírozták a bankok rossz gazdálkodásának a következményeit? A nemzetállamok, kedveseim. A nemzetállamok hitelből finanszírozták a bankokat. Döbbenetes. Tehát a nemzetállamok gyengítése folyt akkor is, amikor a bankokat meg kell támogatni anyagi forrásokkal. Nettosítjuk most, ugye ezt felvesszük, de hát majd imádkoztok értem is. Eljövök hamar. Hogy éppen emiatt a kijelentés miatt mondják a Biblia kutatók, hogy az elragadtatás kori gyülekezetről van itt szó, és azért próbáltam csak az Ézsaiás proféta szavai nyomán egy kis képet adni a mai korszakról, hogy érezzétek és lássátok, hogy lehetünk mi is a Philadelphiai gyülekezet. És Isten meg fog tartani bennünket, ha tudjuk, hogy kevés erőnk van, tiszteljük az ő beszédét, és kitartunk jó és rossz napokban egyaránt mellette, mint tanítványai. Csia Lajos bácsi azt írja erről a kijelentésről, meg a magán a levélről, hogy Csia Lajos bácsi ugye biblia fordító is, és biblia kutató volt. A levél olvasása közben lehetetlen azt a benyomást elfojtani magunkban, hogy az utolsó idők egyházával állunk szemben. Az utolsó perceket éljük, és ezekben az utolsó percekben minden erőnket össze kell szednünk, hogy a koronát senki el ne vegye tőlünk. És erre mondja az Úr Jézus, hogy ne vegye el senkit a koronádat. Meg ne fosszon a győzelemtől senki, mert győzelem a tiéd. Tehát koronát elven attól lehet, akinek már van. A korona Stefanosz egyébként, babérkoszorú, tehát az eredeti szövegben itt a győzteseknek járó, olimpiai bajnokoknak járó babérkoszorú, a Stefanoszról van itt szó, amikor a győztesekről van szó, tehát amikor kap valaki egy aranyérmet, azt mikor kapja? Mikor győzött. Tehát azt mondja, ha elvenni lehet valamit, akkor azt mondja, már kaptál. Tehát csodálatos igazság, ez is látod, neked már van koszorút. Te már győztes vagy. Már meg van nyitva a mennybe az ajtó számodra Krisztus által, és ez senkiben nem zárhatja. mert ő indította meg a számodra. Tehát győztes vagy. És ne vegyél senki tőled. Hát az 1 Korintus 9:24-25-ben és a Filippi 3:13-14-ben beszél a Pál apostol által Szentlélek nekünk a koronáról. A 1 Korintus 9:24-25. Nem tudjátok, hogy akik versenypályán futnak, és majd vetítünk mindjárt egy filmet, készítsd elő, kérlek. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Akik pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató, azok azért, hogy elhervadó koszorút Sztefánoszt nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Halleluja. Filippi 3:13-14-ben azt mondja Pál, testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, nekifeszülve, futok és nem sétálok, futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Halleluja. Azaz, a magunk részét nekünk is meg kell tenni. Egy napon találkozni fogunk Jézus Krisztussal, és hoztam egy filmet, majd kérem, hogy kapcsoljátok már ezeket a lámpákat, amit szeretném, ha megnéznétek. Ez a találkozásról szól. Olyan találkozásokról szól ez a kis film, amikor találkoznak olyanok a családtagokkal, akik már rég nem látták egymást, például katonák hazatérnek háborúból, találkozik a katona gyerekével. És két aspektust szeretnék elétek hozni. Egyrészt is a család fontosságát, milyen fontos, hogy szeressük egymást, mi együtt vagyunk. A családdal kapcsolatban, hogy milyen nagyszerű lesz az, amikor találkozunk azokkal, akik már előttünk az Úrban haltak meg. És milyen nagyszerű lesz az, amikor Jézus Krisztussal találkozunk színről színre. Így nézzétek ezt a kis filmet, és legyen bennetek az, hogy aki győz, azt oszlopá teszem az én Istenem templomában. Sok üzenet van még ebben is. Az oszlopok tartó szerepük van, oda szántak is voltak, másrészt a Jeruzsálemi templomnál pedig üresek voltak, mint egy bizonságtétel volt Isten nagyságáról, szentségéről az ott létük. És végül azt mondja az Úr Jézus, hogy akinek van füle, hallja meg, mit mond Isten szelleme a gyülekezetnek.